szeret nőt, férfi férfit, nő férfit, férfi nőt, mint szenvedélyesen is reménytelenül. Nem brazil szappanopera sorozatról van szó, még csak nem is Almodóvár egyik legújabb filmjéről. A téma nagyon is klasszikus, tragikus és egyben komikus is. Nem lehet tehát más, mint Shakespeare. A vízkereszt vagy amit akartok, amire vágytok, vagy bánom is én, fordítástól függően, az Avoni hattyú egyik legtöbbet játszott vígjátéka, és nem véletlenül. Szintézise mindannak, amit Shakespeare addig megírt. De erről beszéljen többet Bocsárdi László rendező, aki Nádasdy Ádám fordításában vitte színre a vízkeresztet, és amelyet évadnyitó előadásként mutattak be a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban.
Néztem egy nem hivatalos listát, és úgy számoltam, hogy a vízkereszt körülbelül a 9. Shakespeare rendezése.
Azért szeretem a darabjait Shakespeare-nek, mert úgy érzem, hogy gyarapodom általuk. És olyan polifonikus a szerkesztés módja, amit én nagyon szeretek a színházban. Emiatt a kortárs szövegek nem igazán izgatnak, azokat egy sikubnak érzem. Persze vannak kivételek. Shakespeare esetében egy olyan színházi nyelvet kell kitalálni, ami érzem közel áll azokhoz a keresgélésekhez, amelyekkel én évek óta el vagyok, mint színházcsináló. Tehát Shakespeare-el úgy érzem, hogy kísérletezni kell. Tehát ha nem kísérletként nyúlunk egy Shakespeare szöveghez, akkor nyilván poros lesz, és igazából akkor értelmetlen elővenni.
Miért pont a vízkereszthez nyúlt most?
Hát a nagyon egyszerű ok az a Hamlettel való találkozásom. Hamlettel eléggé jó kapcsolatba kerültem, vagy közelebbi kapcsolatba kerültem, hiszen 5 év leforgás alatt 2-szer megrendeztem, egy bukaresti előadásom van a Metropolis Színházban, és van a Sepsiszentgyörgyi, és annyira lenyűgözött engem az a dimenzió, az a metafizika, ami Hamletben megvan, hogy próbáltam azon gondolkoztam, hogy hogyan tudom ezt tovább folytatni, ezt a kísérletet, és akkor belegabajodtam a vízkeresztben, amit körülbelül ugyanakkor írt. És nagyon adta magát az, hogy hogyan lehet ezt a világérzést egy más műfajban kibontani. Ugyanarról beszélünk, csak nyilván más hangfekvésben, és emiatt számomra ez egy folyamat.
Drága lány, miért jársz, hogy távol? Itt vár a szív, mely érted lángol. Én is magányos tartalom. Állj meg, drága gyermek! Egymás vadárban, kik szeretnek, minden ember tudja jól.
A vízkereszt kapcsán az az izgalmas számomra, hogy az első komédiának nevezhető szöveg, amit megrendeztem Shakespeare-től, igazából mind toltam magam előtt a komédiákat, próbáltam húzni az időt, hogy elkezdjek velük dolgozni, mert úgy éreztem, hogy legalábbis nekem úgy tűnik, hogy a komédiák bonyolultabbak, összetettebbek, nehezebben megfoghatóbbak, mint a tragédiák.
Az az érdekes ebben az előadásban, persze ez egy teljesen szubjektív szempont, hogy azt érzem, hogy a komoly szál, tehát a szerelmi szál az van kifigurázva, és a komikus szál, a Malvoliónak a kicsúfolása valahogy az dől nekem tragédiába. Ez nem tudom, hogy ez szándékos, vagy csak bennem csapodott le így.
Igen, így alakult, és én nagyon szeretem, hogy így alakult, hiszen munka közben az előadások alakulnak, tehát egy jó ideje megpróbálok kevésbé előre kitalálni egy előadást, belásom magam a hangulataiba, és a munka során hagyom, hogy sodorjanak az impulzusok. Igen, Malvolio kapcsán úgy érzem, hogy egy nagyon fontos dolog fogalmazódik meg, vagy egy nagyon fontos dolog megfogalmazására van lehetőség ebben a szövegben, és ez pedig az, hogy nincsenek jók és rosszak a világban, hanem igazából mindannyian jók és rosszak vagyunk.
Nagyon csodálkozom, hogy asszonyom szórakozik egy ilyen szellemtelen nyomorúton. Én láttam, ahogy a múlkor alul maradt egy kocsmai tréfamesterrel szemben, akiben még annyi szellem sem volt, mint egy fadarabban. Nézze meg! Már is hogy benne rekedt a szó, ha ön nem nevet rajta, ha nem dob fel neki újabb témákat, akkor bedugul a humora.
Pálfi Tibor játssza Malvóliót, aki száraz, humortalan, kellemetlen, rosszindulatú, hataloméhes ember, ez kiderül az előadás első felében, és mégis az előadás vége fele olyan helyzetbe kerül, hogy megsajnáljuk, tehát egy szánandó, nem egy rossz valaki egyértelműen, hanem egy olyan ember, aki ember, és akit lehet sajnálni. Ez hogy alakult így a szerepnek az íve?
Hát most már folyamatosan többnyire a rossz fiút játszom, a Szentgyörgyi Színháznál is, és számomra pont ez a legizgalmasabb része az egésznek, hogy ezeket az úgymond rossz fiúkat feloldozni. Pontosabban, ha egy szép lelkű szerelmest játszanék, akkor biztos, hogy azon lennék, hogy megkeressem a rosszat benne, az emberit, a gyarlót, mert ugye én nem hiszek abban, hogy csak jó emberek vannak, vagy csak rossz emberek, tehát megvan bennünk mind a két oldala az érmének. Helyzet adja, a helyzet bontja ki belőlünk, hozza ki belőlünk azt, hogy most éppen melyik a domináns, hogy most jó lelkűek vagyunk, vagy egy következő helyzetben épp az ellenkezője, rosszak, kicsinyesek, hataloméhesek, nagyra törőek, rosszindulatúak. Ez mind bennünk van.
Ami még érdekes Malvólió kapcsán, hogy látunk ugye egy sötét öltönyös embert, aki tényleg nagyon merev, és egy adott ponton felfedi magát, és megmutatod a formás lábadat sárga nejlonharisnyában. És ettől tényleg egy olyan csavart vesz maga az előadás is, tehát, hogy a férfi nőies lesz, a nő férfias.
Hát ez elsősorban Shakespeare-nek a zsenialitása, hogy megteremti a lehetőségét ennek a csavarnak. De én pont ez a szép ebben a munkában, és ebben az előadásban, és a színházban is, hogy, és ebben hiszek én, hogy egyik pillanatról a másikra 180 fokot lehet fordulni. Tehát minden a visszájára kerülhet egyik percről a másikra, mindennek, minden, bármilyen helyzetet. És én igazából ezt is szeretem keresni, hogy úgy megteremteni valamit, úgy állítani valamit, úgy felmutatni valamit, hogy abban benne legyen az is, hogy a következő pillanatban épp az ellenkezője tud megtörténni. Számomra ez az egyik legizgalmasabb része a színház csinálásnak.
Miféle hely ez, jó emberek?
Ez Illíria, kisasszony.
És mit csináljak én Illíriában? A bátyám már fent van Elíziumban, a Mennyországban. És a véletlenül mégsem pult a vízbe.
Az véletlen, hogy kegyed megmarad.
És a szegény bátyám is, véletlenül.
Igen, hölgyem, a véletlen remény.
Kovács Kati játssza Violát, aki egy hajótörés alkalmával kerül Illíriába, és hát ugye nőként nem tud mit csinálni, mint hogy férfi ruhába bújik. Ez nem egy egyszerű feladat, főleg egy olyan színésznőtől, aki nemrég végzett a Színművészeti Egyetemen, és ráadásul Shakespeare-t kell úgy játszani, hogy nőként eljátszott, hogy férfi vagy, de közben ott van a nő. Nem egy egyszerű feladat. Hogyan birkoztál meg vele?
Sokan kérdeznek rá erre, hogy akkor én most férfit kell játszani, és akkor ez mennyire nehéz. De nem kell férfit játszani, ez egy tévedés, ez a viola, ez egy mindvégig egy lány csak felveszt, felölti ezt az állarcot, vagy belebújik ebben az állarcba is. Persze, nagyon különleges a jelmez, amit Adriana Grande tervezett, egy ilyen bőrszerkó, egy ilyen motoros, vagy repülős overall, bőroverall, meg egy acélbetétes bakancs, azzal volt a legtöbb problémám, szerintem egy ilyen nagyon durva hoz egy ilyen érdekes férfias járást, vagy egy ilyen, mondjuk úgy, hogy egy karakter, de valójában nem kell férfit játszani, hanem folyamatosan a problémát, a helyzetet kell játszani, ami éppen van.
És hát a probléma az, hogy te olyan nőként, aki férfit játszik, beleszeretsz egy férfiba, és ráadásul beléd meg egy nő szeret beléd. Tehát a nemi szerepek azok tényleg keresztbe kasul. És erre még a rendező Bocsár Dilászló rá is segít bizonyos jelekkel. Hogy dolgoztatok együtt? Hogy alakult ki maga ez a figura? Azt, hogy nem kell férfit játszanod, ezt ő mondta például?
Hát, emlékszem az elején, nagyon sokat alakult az előadás, tehát hogy már áprilisban elkezdtünk próbálni, és folyamatosan alakul. Először ugye bemutattuk Gyulán, ott volt egy verzió, aztán, és mindig így előadásról előadásra alakul, meg folyamatosan keresgélünk, úgyhogy az elején nagyon sokat bohóckodtunk, meg viccelődtünk, meg hát én is hoztam ilyen figurákat, hogy akkor ennek lehetne ilyen járása, meg ilyen kitalált dolgok, amik aztán így persze lekoptak, vagy hogy leszűkült, leegyszerűsödött ez a dolog. Nem, egyáltalán soha nem kérte azt, hogy hozzak egy férfit. Egyszer mondta, hogy nézzek, nem tudom, milyen ilyen kóbolyos filmeket, és akkor abban vannak ezek a macsok, de persze sokat nevettünk meg, de nem kéri, hanem ő igazából azt kéri, hogy teljesen nekem azonosulni kell a Violával, és tehát pont ezt szeretem Laciban, hogy azt szeretem Laciban, hogy ő nem egy karaktert kér, tehát nem egy megcsinált figurát, amit én otthon nagyon precízen kitalálok, hanem olyat is mondott, mi az egyetemen dolgoztunk együtt, ott mondta, hogy ő ne tudjon különbséget tenni, hogy most én szólalok meg Kovács Kati, vagy ez a kislány, akit én éppen játszom, és tényleg az van, hogy soha egy pillanatig sem éreztem azt, hogy én most férfit játszom, hanem ez tényleg olyan, mint egy állarcos bál, de azért végig Viola, csak Cezár Jónak öltözve.
És Kovács Kati is egyben.
És tényleg voltak ilyen sikok, hogy amikor így Laci adta az instrukciót, akkor is én nagyokat nevettük be, már nem is, tehát azt se tudtam, hogy fiú vagyok-e, vagy lány, vagy ezt így mondtam is, és mondta, hogy na, akkor pont jó úton vagy.
Segíts szereznem egy áruhát, mely külsőt kölcsönöz a tervennek. Mutasd be neki, mint elérted. Nem bánod meg! Tudok énekelni, játszom hozzá sokféle hangszerem, úgyhogy meg fog becsülni, mint zenész. Az idő megmutatja majd, mi vár én rám!
Az idő!
És akkor nézzük, hogy mi a véleménye Bocsárdi Lászlónak a Vízkereszt vagy Amire vártok című előadás rendezőjének a darab szerelmi száláról.
Én a Vízkeresztben nagyon, nagyon sokszor felfedezni véltem azokat az érzéseket, amelyeket a Rómeó és Júliában átéltem, amikor rendeztem. Az egyik legizgalmasabb Shakespeare rendezésem az a Rómeó és Júlia volt, az egy nagyon jó sikerült előadás volt, és rájöttem arra, hogy Shakespeare-nél a szerelem az egy kulcskérdés, mármint olyan értelemben, hogy ez a szerelem ez nem igazán, nem attól izgalmas nála azt szerelmi szál, hogy tárgyhoz köthető ez az érzés. Tehát nincsenek leföldelve ezek az érzések, hanem egy ponton túl elkezd partalanná válni, és az egész mindenséget belebegi ez a szerelmi érzés. És így megszűnnek a nemek, és ezáltal egy univerzális szerelem jelenik meg, a szeretet, pontosabban a szeretetté tágul ez az egész, ettől gyönyörű. Szerintem a Vízkeresztnek ez az egyik legnagyobb erénye, hogy a nemek összecserélődése és a fő figurák összetéveszthetősége okán vagy ürügyén Shakespeare tulajdonképpen kitágítja a szeretetet, és És arról szól, hogy, hogy igazából nem ez a lényeg, hogy kit szeretünk, hanem hogy tudunk szeretni. A szerelmi szálon történő komédia lehetőség számomra sokkal meglepőbb és izgalmasabb volt, mint az, hogy a komikusnak megírt jeleneteken, hogy mondjam, hogy azokat kibontsuk teljes a komédia teljes apparátusával, és ezáltal aránytalanná váljon az egész történet. Attól zseniális szerintem ez a mű, hogy, hogy egybe tud lenni, tehát a nagyon bumfordi jelenet egyben tud lenni a szerelmi szállal és a filozófiával, és az egész egy. És úgy érzem, hogy, hogy ez a tétje ennek a darabnak, hogy ezt az ember meg tudja oldani, tehát ne szakadjon szét, belengi az egészet a szeretet, az a lebegő szeretet, és ezt próbáltuk a zenével is valahogy megteremteni.
Borzino házában gyűlölnek. Különben ott látnám nagyon. De bármi történik, bármi! Én úgy imádlak, a veszély szinte borz. Megyek, megyek utánad. Megyek utánad!
A számomra inkább az jött le, hogy, hogy ezek a szerelmek nem igaziak. Hopp, jön egy másik, ja, te fiú vagy, te lány, végül is mindegy, akkor te is jó leszel nekem. És hogy egyedül Antóniónak a szerelme egy másik férfi iránt, nekem az volt a legigazibb az előadásban.
Nagyon pontos, amit mondasz, valóban. És ez nyilván a Shakespeare-i nagy titoknak az egyik lényeges pontja. Shakespeare nőkhöz való viszonya és férfiakhoz viszonya, ez egy nagyon tárgyalt, és tulajdonképpen mindannyian tudjuk, hogy biszexuális volt, tehát mind a két nemhez vonzódott, és általában a darabjaiban ez a férfi és férfi közötti kapcsolat, ez ott lebeg. Ő ezt nagyon elegánsan oldja meg, de mindig ott van, és úgy érzem, hogy nagyon fontos. Tehát ebben a kapcsolatban van benne valahogy az univerzális szeretetnek a lehetősége, úgy érzem. Ez a férfi, tehát ő az egyetlen, akinek nem jön össze, aki magára marad, mindenki megtalálja a párját, és ezáltal van ebben egy nagy melankólia. Tehát valószínű, hogy Shakespeare-nek a vallomásaival van dolgunk itt, tehát ahogy ő ezeket a titkolt érzéseit kiírja magából a művek során. Ennek a darabnak a struktúrájában valóban ez benne van, tehát mindenképp lelepleződnek itt dolgok. Lelepleződik az Orzinónak a plátói szerelme, nem is a plátói szerelme, hanem önmaga iránti szerelme tulajdonképpen. Violának a szinte gomnyomásra történő szerelme, hiszen ahogy megjelenik másodszorra, megosztja velünk azt, hogy szeretne, hogy ő legyen a felesége ennek a férfinak. Mindenféle előzmény nélkül. Tehát Shakespeare nem sokat törődik azzal, hogy kiépítse, megszülje, kibontsa ezeket a szerelmeket. Nem ez a tanulmányának a témája. Tehát Shakespeare nagyon fontos megtalálni, hogy mi a téma tulajdonképpen. Mert a Romeo és Juliánál ott például kibontja a szerelmet. Tehát hogyan találkoznak, hogyan nő, hogyan terebélyesedik, és hogyan válik megfékezhetetlenné ez a szerelem, ott ki van bontva, ez a fő témája. Erről szól, a szerelemről. A férfi és a női közötti szerelemről szól, ami mindent fölülír. A szabadságnak a záloga ez a szerelem. És a későbbi munkákban viszont a szerelem csak egy út, hogy más dolgokról beszéljen. Tehát egyfajta, úgy érzem, hogy az elmúlással kapcsolatos melankólia lengi be. A halál íze ott van a későbbi munkáiban, bármi is legyen a téma, ami beleng is, ami tulajdonképpen az élet gyönyörűségét próbálja egy melankolikus szempontból megközelíteni. És azt is folyamatosan tetten érem Shakespeare-nél, hogy borzasztó, hogy mennyire kiszámíthatatlan az életünk, mennyire irracionális, de ugyanakkor mennyire gyönyörű ez a kiszámíthatatlanság. Tehát ahogy Hamvas mondja az Árlekin című eszében, hogy az élet ott kezdődik, amikor nem tudjuk, hogy mi lesz a következő pillanatban. És ez Shakespeare-nél nagyon erős ez az érzet, és nyilván nagyon erősen kapcsolódik ahhoz a mindannyiunk által ismert gondolat az, ami a Bibliában benne van, hogy ne törődj a holnappal. Ne törődj azzal, amiben most vagy, azt éld át. Ez az élet ajándéka. A holnap nem a te dolgod, nem te fogod megoldani, nem te fogod kitalálni. Emiatt sokszor nevetségesek vagyunk, amikor nagyon előre tervezünk, és a naptárunkkal bejelöljük, hogy 3 év múlva mikor, hol leszünk, és mit fogunk csinálni. Ezek nagyon bizonyos szempontból ezek nevetséges, már-már butának tűnő dolgok, de nyilván a mi életünk most egy ilyen irányba halad, azt hiszük, hogy a kezünkben tartjuk a dolgokat. Shakespeare folyamatosan azt bizonyítja be, hogy nem tartjuk a kezünkben, és emiatt nagyon rátapad a néző a Shakespeare szövegre, amikor elolvassa, mert úgy érzi, hogy a saját életének a titkával találkozik. Nem lehet, hogy mondjam, ezt a titkot megszüntetni, hanem abban segít, hogy ráébredjünk, hogy ez a titok, ez megfejthetetlen, és igazából próbáljunk élni, mint azon törjük a fejünket, hogy is vannak a dolgok.
Minden, ami volt, van és lesz, szűvörös. Arány, marány. Tehát ennél többet nem árulhatok el.